Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A magyar kormányfő ezt a Friedrich Merz német kancellárral közös tájékoztatóján jelentette ki Berlinben. A két vezető előzőleg kétoldalú megbeszélést folytatott. A miniszterelnök azt is elmondta, a június 23-ai V4 miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák vezetőknek a visegrádi együttműködés kibővítését, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, fogalmazott. Hozzátette, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A Németországhoz fűződő viszonnyal kapcsolatban a kormányfő jelezte, az új kabinet kész tárgyalni az uniós versenyképesség kihívásairól és a migrációról is többek között, de azt nem tudja megígérni, hogy mindenben egyetértés lesz. Magyar Péter bebizonyította, hogy az inga nem csak az autoriter, illiberális irányba leng, hanem középre is visszatérhet, fogalmazott a német kancellár. Friedrich Merz arról beszélt, Magyarország számíthat Németország segítségére. Kérdésre válaszolva, az államfőről is beszélt Magyar Péter. Végignézte azt, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt több ezer magyar gyermeket tesznek tönkre pedofil rémek gyermekotthonokban. Végignézte, hogy Orbán Viktor hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává Magyarországot, így fogalmazott. Erre reagálva a Fidesz közölte, a nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott az országra. Magyar Péter legközelebb napközben majd Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik Párizsban, csütörtökön aztán az ír kormányfőt Michael Martin fogadja Budapesten. A magyar fővárosba érkezett az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael Magrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az idei jogállamisági jelentést. 1,7%-kal nőtt a GDP az idei első negyedévben éves alapon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nyers, valamint a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok megegyeznek. A szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez, jelezte a KSH. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal emelkedett. Uniós forrásokból lecserélik a teljes HÉV flottát az összes vonalon, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudnak vásárolni, ismertette Vitézi Dávid. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb lépni kell. A közlekedési és beruházási miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni, nyilatkozta az RTL híradójának. Az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a természetes El Niño időjárási mintázatának új szakasza heteken belül kezdetét veszi. Ez a jelenség tovább emelheti a globális átlaghőmérsékletet egy olyan bolygón, amely a klímaváltozás miatt már amúgy is komoly terhelésnek van kitéve. Ez komoly problémákat jelenthet az aszály miatt a mezőgazdaságban, hívja fel a figyelmet az agroinform.hu szakportál. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágokba, természetvédelmi területekre, elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ az MT-vel. A visszatartott vízmennyisége jelenleg a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilapban megjelent interjúban a norvég külügyminiszter. Espen Barth egyre felidézte, korábban két népszavazáson, 1972-ben, majd 94-ben is elvetették a teljes jogú csatlakozást, ugyanakkor a mostani megőrült világban újra kell ezt gondolni, fogalmazott. Leállt a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi közlekedés a belga légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó munkavállalók spontán sztrájkja miatt. A dolgozók egy új digitális irányító torony üzembe helyezés ellen tiltakoznak, ami két másik hasonló létesítmény működését váltaná ki, várhatóan a jövő évtől. Végül az időjárásról: sokat süt majd a nap, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, többfelé valószínű zápor, zivatar, és felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Keresd az aranyhalban, hol a szálka?
Súgod, hogy talán túl széles ez a Broadway. A szívem is túl nagy, bárki belefér. A szívem elég régi sztár, na de a zeném sem régi tár. Igazán az én csak
most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és Eftod Gábor fotóival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusier-től az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, az az előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
De ez orosz mintára.
Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva. Tehát ha úgy tetszik, ez az irányzat és ennek az irányzatnak a magyarországi emlékei konkrét kapcsolatot jelentenek a korszaknak a nyugat-európai és amerikai fejlődésével, azzal, amit a politika megpróbált letiltani. Nem véletlen, hogy egyébként a magyar sajtóban nem jelent meg a brutalizmus szó, hiszen ezt alapvetően egy negatív, egy burzsoá nyugati trendnek tartották. Ezzel együtt az építészek tudtak róla, és megpróbálták követni.
Mi volt a brutalizmusnak a legfontosabb célkitűzése?
Az irányzatnak a kulcsszava az az őszinteség. Egy olyan építészetet szerettek volna művelni, amely nem rejti el saját magát, nem rejti el az építőanyagokat, a szerkezeteket, hanem megmutatja. És emögött nyilván egy olyan társadalomnak az ideológiája áll, vagy egy olyan társadalomnak a víziója, ami átlátható, egalitárius, mindenki számára hozzáférhető. Ez különösen jól érzékelhető egyébként Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol mindkét országban az 50-es években nagy léptékű szociális jóléti programok indultak, és az ottani brutalista építészet alapvetően ezekhez kapcsolódik. Nagyméretű lakásberuházások, új középületek, egy új, egyenlőbb államnak az ígérete. Nyilván itt Magyarországon és a keleti blokkban alapból ez volt az ígéret, persze ez csak vízió maradt, ez csak ígéret maradt, de az építészet ebben az időben valahol rátalált a politikának erre az ígéretére, és ezeket a házakat ezért lehetett megvalósítani itt is.
Tulajdonképpen akkor a fő hangsúly a letisztultságra és a monumentalitásra helyeződött?
Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy a nyersességre, a puritánságra, ugye a nyers beton vagy a téglafelületekre.
De látható maradt a beton textúrája, tehát nem vakolták be.
Így van. A legtöbb esetben legalábbis ilyen anyaghasználatról beszélhetünk. Azért Magyarországon részben azért is, mert az építőanyagok nem álltak rendelkezésre akkor a választékban, mint nyugaton, és az építési technológia sem tudta azt a színvonalat hozni. Itt sokszor találkozunk hibrid megoldásokkal is. Hogy csak egy példát említsek, a Salgótarjáni Múzeum épülete, Magyar Gézának a kiváló munkája, az végül pirogránit burkolást kapott, ami ugyanazt a monoton, egységes felületkezelést tudja kelteni, mint hogyha mondjuk nyersbetonból készült volna, de betonból nem tudták volna ezt a minőséget elérni. Szóval ilyen példákat azért jócskán találunk. Egy másik érdekes példa, ami talán ismertebb is a hallgatók számára, az az egykori Budapesti Nemzeti Színház a Hevesi Sándor téren, ami ma már Pesti Magyar Színház. Ott ugyanúgy egy óriási, monumentális, pirogránittal burkolt, szobrászi módon kialakított homlokzatot látunk, ugye gyakorlatilag ablaknyílások nélkül. Egyértelműen a középület mi voltát jelzi az épületnek ez a monumentális, abban a szűk utcában tényleg nagyszabású hatást keltő homlokzat, de hát ezt kerámiából lehetett elérni, mert abból lehetett megfelelő minőségű felületet előállítani.
Azok az épületek, amelyeket említett, szigorú geometrikus formák szerint épültek, ezek dominálnak.
Igen, ez a geometrikusság, ha úgy tetszik, valamiféle visszanyúlás az ősi építészetnek a monumentális formáihoz, a cikkuratokhoz, a lépcsős piramisokhoz, ez egyértelműen jelen van a brutalizmusnak az eszköztárában. Erre, ha jó példát szeretnék említeni, akkor kettő jut eszembe. Innen Budapestről az Okis székház a Tököli úton, amire nagyon jellemző ez a lépcsőzetes tömegformálás, illetve Óbudáról a Radelkisnek az egykori székháza, ami egy domtetőre telepített, lépcsőzetesen visszaúratott tömegű irodaház. Ez a tömegformálás egyébként meglepő módon arra is sokszor eszközként szolgált, hogy jobban bele tudjon illeszkedni az épület a környezetbe, de egyértelműen ott van mögötte a monumentalitásra törekvés és a geometrikus formák iránti igény.
A stílus hazánkban mikortól hagyott jelentős nyomot? Mikor kezdődött ennek a periódusa?
Az első példákat én az 1950-es évek végén találtam elő, nyilván ezek a tervezési időszakhoz kötődnek, és a 60-as évek elejére valósultak meg, és egészen az 1980-as évek végéig felfeltűnik ez az anyaghasználat.
A könyvben mi alapján fűzték fel az épületeket?
A könyvhöz volt egy fontos előképünk, Elaine Harwood, brit építészettörténésznek a Brutalist Britain, vagyis Brutalista Nagy-Britannia című könyve, és annak a tagolását vettük át, épülettípusok szerinti fejezetekbe osztotta a házakat.
Különböző egységekre van osztva a könyv.
Így van.
Tehát egészségügyi
épületek, adminisztráció és így tovább. Ez azért érdekes, mert így műfajok szerint tudjuk végigkövetni, hogy az adott típusban hogyan fejlődött az építészeti gondolkodás, mivel reflektáltak esetleg egymással korábban elkészült hasonló műfajú munkákra az építészek.
Olvastam, hogy hazánkban alapvetően kevés tisztán brutalista építész vagy épület található.
Ez korábbi kiadványokban, illetve korábbi kutatásokban is megjelent. Ugye egy könyv van korábbról, Brancik Mártának a 11 budapesti brutalista épületet bemutató könyve. Nyilván ehhez nem tudott olyan mélységű kutatás kapcsolódni, mint amit most mi megvalósítottunk a múzeumban, és most már elég bátran ki lehet jelenteni, hogy igenis nagy számban megjelenik a hazai épületállományban ennek az irányzatnak a hatása. Ami a mi kutatásunknak a fontos tanulsága volt, hogy nem csak a fővárosban, bár alapvetően fővárosi példákat említettem eddig, de nagyon-nagyon sok esetben kisebb vidéki városokban, megyeszékhelyeken, de akár kisebb településeken is találkozunk ennek az irányzatnak az emlékeivel. Miért? Mert a 60-as, 70-es években sok helyen célzott fejlesztések indultak, csak hogy egy példát említsek, Ajka, Tapolca vagy Sárvár ezekben az években kapott városi rangot, és a városi rangnak az elnyerése új köz- és lakóépületeknek az építésével járt együtt, és ezek a házak, amik tulajdonképpen várossá tették ezeket a korábbi kis településeket, ezek a mai napig ott állnak. És ráadásul a vidéki építészirodákban sokszor nagyobb szabadság jutott az építészeknek, sokszor jobban tudtak kísérletezni, innoválni, mint az egyébként eléggé túlterhelt és túlbürokratizált budapesti irodákban. Ezért nagyon sok vidéki példa erőteljesebben tudja mutatni ennek az irányzatnak a jegyeit. Egy néhány jó példát említsek, ugye ott van Zalotai Elemér figurája, aki a hazai brutalizmusnak egy meghatározó mestere, azzal együtt, hogy összesen 5 darab háza épült meg Magyarországon. Őt miután tulajdonképpen politikai büntetésből Budapestről Szombathelyre helyezik, ott a Vasi Terv nevű állami építészirodában kezd dolgozni, és ehhez a környékhez kapcsolódnak ezek a megépült házak. Sárváron, Szombathelyen, Tapolcán. A szombathelyi csillagvizsgálója, amit a 60-as évek közepén tervez és épít meg, az a hazai brutalizmusnak a talán leginkább emblematikus emléke, egy elképesztően szépen formált, szobrászigényű, tulajdonképpen Le Corbusiernek a korabeli munkáinak a hatását tükröző épület. Említhetném ugyanígy Szegedről Borvendég Bélát, aki a 60-as évek elején megjárta Angliát, és onnan hozta haza az ott látott tanulságokat, és ültette át szegedi épületekbe. Debrecenből Mikolás Tibort és Körét, Miskolcról Dézsi Jánost és az ottani építészeket. Nagyon sok olyan vidéki városunk van, ami ebben az időszakban erőltetett fejlődésnek indult, és ez az építészetében is megjelenik.
A stílus mindig is megosztó volt, rengetegen tiltakoztak az építések ellen.
Az bizonyos, hogy ezeknek a nyers felületeknek van egy olyan hatásuk, ami elidegenítő lehet bizonyos emberek számára. Más emberek számára egyébként a baroknak a fényűzése elidegenítő, tehát, de szerencsére nem akarjuk lebontani a barokból megmaradt emlékeket. Azt gondolom, hogy ezek az épületek hozzátartoznak a közös múltunkhoz, valamilyen szinten akár a személyes vagy a közösségi identitásunkhoz is, lásd például ezek a vidéki középületek, és ezzel együtt nem kell feltétlenül megőrizni őket a jelen formájukban. Arról kellene elkezdenünk beszélgetni, és valamiben ilyesmiben szeretne eszköz lenni ez a könyv, hogy mik azok ebből az épületállományból, amelyek vannak annyira fontosak, értékesek, jelképesek, egyediek vagy éppen típusszerűek, hogy érdemes lenne eredeti formájukban megőrizni őket, és a többinek a kapcsán pedig milyen olyan eszköztár áll a rendelkezésünkre, milyen módszerek dolgozhatóak ki és használhatóak arra, hogy ezek az épületek megfeleltethetőek legyenek a jelen és a jövő elvárásainak. Ugye nagyon sok esetben egy-egy ilyen épületnél, aminek mondjuk nyers beton vagy tégla a homlokzata, és az az építészeti értékéhez, a lényegéhez hozzátartozik, rögtön hatalmas kérdést vet föl az energetikai elvárás, tehát hogy le lehet-e szigetelni ezeket a homlokzatokat, hiszen azzal alapvetően
tehát meg ez is probléma.
Változtatjuk meg az épület mienségét, így van. Ezekre ma már vannak technológiai megoldások, csak hogy azok bizonyos esetekben akár drágábbak lehetnek, mint egyszerűen leszigetelni egy ilyen épületet. És itt felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt tudjuk-e kollektívan értékként kezelni, tudjuk-e a felelősséget vállalni?
Vagy a finanszírozás kérdése.
Vagy a finanszírozást, így van. És ez az a pont, amikor valószínűleg az egyéni tulajdonoson, a használón kívül valamilyen felsőbb szinten is be kellene lépni ebbe a folyamatba, szabályozással, támogatással, az építészeti kánonnak a megírásával, hogy közösen tudjuk vállalni ennek a felelősségét.
A múzeum kiemelten foglalkozik a Breuer gyűjteménnyel, sőt ebben az évben még látható a kiállítás is.
A Breuer Marcel gyűjtemény az az építészeti múzeum történetének a legnagyobb értékű műtárgyarapodása. Ezt két forrásból szereztük meg az elmúlt évek során, tavaly ősszel érkeztek meg ezek a tárgyak Magyarországra. Az egyik forrás egy New Yorkban élő magyar műgyűjtő Szarvasi Mihálynak a letétje. Tőle az egykori New York-i Breuer irodából származó bútorokat, illetve kiadványokat kaptunk letétbe. A másik forrás a Breuer Marcelnek a saját képkodi nyaralójából származik, amely a közelmúltban került egy helyi non-profit alapítványnak a tulajdonába, akik felújították és most vendégházként működtetik. Ez egy nagyon szerencsés fordulat, mert ez az egyébként nagyon értékes épület, ez korábban eléggé elhanyagoltan állt, viszont megmaradt benne az eredeti bútorzat, berendezés, a könyvek, a tárgyak, a fényképek, amik a családhoz kapcsolódnak. És ebből a tárgyanyagból tudtunk vásárolni 5 darab bútort, 20 könyvet Breuer Marcel egykori könyvtárából, és 100 családi fényképnek a felhasználási jogát. Ezzel nyilván mi, mint közgyűjtemény, mint magyar közgyűjtemény, a világ legismertebb magyar építészének a személyes tárgyaival gyarapodtunk, ők pedig segítséget kaptak az épületnek a felújításához. Ráadásul ezek múzeumi értékű tárgyak, tehát a vendégházként működtetett házba nem kerülhettek volna vissza, úgyhogy mind a mostani tulajdonosnak és működtetőnek, mind nekünk óriási nagy örömünkre szolgál, hogy most már közgyűjteményben lehetnek, és így a magyar közönség elé tudjuk tárni őket.
Goldfinger Ernőről viszont jóval kevesebbet tudunk.
Breuer Marcelhez képest Goldfinger Ernő valóban kevésbé ismert a nemzetközi építészet történetben. Érdekes módon más miatt viszont mégiscsak közszájon forog a neve, konkrétan a James Bond történetek miatt, ugye ott az egyik főgonoszt róla nevezték el, és ismerhetjük is akár a Shirley Bassey-nek a Goldfinger című főcímdalát. Az bizony Goldfinger Ernőnek a neve alapján íródott. Volt valamiféle konfliktus, egyszer mind ismerettség, Ian Fleming az író, a James Bond történetek szerzője és Goldfinger Ernő az építész között. mára ez nekünk annyit jelent, hogy Goldfinger neve alapvetően emiatt szerte a világon ismert. Nagy-Britanniában és az építészeti körökben alapvetően az építészeti munkássága miatt tartják számon. Az ország háború utáni újjáépítésének nagyon fontos vezető alakjává nőtte ki magát, és nekünk magyaroknak azért kiemelten jelentős, mert a 60-as évek elején felvette a kapcsolatot a Magyar Építőművészek Szövetségével, és felajánlotta a segítségét arra, hogy évente néhány fiatal magyar építész kiutazhasson Nagy-Britanniába dolgozni. Ezt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogy a 60-as évek elején, konkrétan 5 évvel az 56-os forradalom után, ez egy hihetetlenül abszurd lehetőség volt, sehol máshol az úgynevezett keleti blokkban ilyen lehetőség nem jutott az építészeknek. Goldfinger viszont elintézte, hogy összesen 6 éven keresztül konkrétan 19 fiatal magyar kimehessen Nagy-Britanniába és ott dolgozhasson, részben az ő saját irodájában, részben más a korban meghatározó brit irodákban. Ők rendes fizetést kaptak, persze a ranglétre aljáról indultak, de a műegyetemi tudásuknak köszönhetően elég gyorsan emelkedtek aztán fölfelé. A többségük egyébként ennek az egy-másfél évnek a végére összetudott annyit spórolni, hogy vásárolt egy nyugati autót, és azzal autózott haza Londonból. De nem csak autót hoztak magukkal, hanem mindezt az élményt, mindezt a tudást, amit ott összeszedtek. Ez valószínűleg a kádári Magyarországnak azért volt fontos, mert azt gondolhatták, hogy az irodák szervezésében, a munkák lebonyolításában, de akár a konkrét építőipari gyakorlatban is olyan nyugati tudást tudnak majd hazahozni ezek az építészek, amik itt Magyarországon is hasznos lehet. És ez így is lett. Nem csak az építészeti irányzatoknak a trendjeit, hanem konkrétan építőiparral kapcsolatos fogásokat, tervezési praktikákat is elsajátított ez a 19 fiatal, akik aztán hazatértek, és hát közülük ugye Gulyás Zoltán, Kalmeier Ferenc, Tokár György, Gáspár Tibor, és még sorolhatnám, a következő időszaknak a legnagyobb nevei kerültek ki, akik mind-mind táplálkoztak ebből a nagy-britanniai élményanyagból.
A brutalista építészet nem tartott sokáig, 2-3 évtizedig.
Igen.
A hanyatlását mi okozta? Mert a 80-as években már az angol szász országokban elkezdődött ez a hanyatlás.
Így van, sőt, tulajdonképpen Amerikában a 60-as évekig visszavezethető, tehát már-már a brutalizmussal párhuzamosan kezdett el ugye megjelenni a posztmodern, ami aztán a 70-es években globálisan elterjedt.
Felváltotta teljesen.
Így van. Tehát megjelent egyfajta érdeklődés, egy sokkal erőteljesebb érdeklődés a történeti formák iránt, a helyi beágyazottság iránt, a kontextus iránt, mindazok iránt, az tényezők iránt, amivel a brutalista építészet nem feltétlenül tudott vagy akart mit kezdeni. Egy brutalista háznak a szoborszerűsége, az önmagában állósága az mindig kilóg valamilyen szinten a városi kontextusból, és erre reflektálva jött egy újabb generáció, aki azt mondta, hogy nekünk erre a kontextusra reagálnunk kell, lehet, hogy történeti jegyek felhasználásával, lehet, hogy színekkel, lehet, hogy anyagokkal, lehet, hogy a városi szövethez való alkalmazkodással. Ezért vesztette el lassan a közönségét a brutalizmus.
Szóltunk a nyugati és a hazai brutalizmusról. Közép-Európában mennyire volt ez ismert?
Pont a régióban a kutatás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár. Sok épületet ismerek én is az egykori Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból, amik mutatják ennek az irányzatnak a jegyeit. De annyira közvetlen kapcsolat a nyugati kultúrával, mint ami nálunk Goldfinger Ernőnek köszönhetően előállt, erről nincs tudomásom más országokból. Ráadásul azt is tudjuk a korszak magyar építészeiről, hogy követték, olvasták, másolták a korszak nyugati szakirodalmát, ami hozzáférhető volt Magyarországon. Ez viszont nem feltétlenül igaz a régió minden országára. Például Bulgáriában nem tudták az egyetemek vagy a nagy tervezőirodák járatni a nyugati folyóiratokat, tehát ott sokkal jobban hatott a szovjet építészetnek a befolyása. És természetesen magában a Szovjetunióban is, ami ugye elvileg számunkra az első számú példakép volt ebben az időszakban, a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött, tehát senki nem figyelte a szovjet építészetnek a történéseit. Ott is megjelent ez az irányzat, de ott az építészet ellépett egy sokkal monumentálisabb, sokkal nagyszabásúbb irányba. Ezt manapság a régiónak az építészet történészei monumentális késő-modern néven emlegetik, ami kifejezetten egy ilyen keleti blokk sajátosság, a túlméretezettség, a túlgondoltság, a túlformáltság jellemzi, nagyon szobrászi épületek ezek, hogy csak egy példát említsek, a Tbilisi Autópályák Minisztériuma, ez a híres oszlopokra állított és ilyen gerendeszerűen összekapcsolt szintekből álló épület. Ezek jellemzően fontos szerkezeti statikai innovációk voltak, de egyértelműen, ma már kimondható, hogy egyértelműen túlgondolt, túlformált épületek. Ezek viszont Magyarországon nem jelentek meg annyira. Tehát ennek a gondolkodásnak a hatását látjuk Pozsonyban például, a Pozsonyi Rádiónak a székházán, ezen a fejreállított piramison, látjuk Prágában, látjuk Lengyelországban, látjuk Jugoszláviában, ott kiemelten, de itt nálunk kevés ilyen épület épült.
Megjelent ez a gyönyörű kiadvány. Mit hoz a jövő? Vagy mire kívánják felhívni a figyelmet a könyvben szereplő épületekkel? Az állag megúvásra talán?
Egyrészt nagyon szeretnénk megjelentetni a könyvet angolul is, és ez a munka folyamatban van, és bízunk benne, hogy ősszel meg tud jelenni, és ezáltal a kutatásnak az eredményeit a nemzetközi közönséggel is meg tudjuk ismertetni. És persze a valódi cél az ehhez kapcsolódik, hogy a hazai építészet eredményeit végre nemzetközi kontextusban mutassuk be, ott lássuk, fel tudjuk büszkén mutatni, ami itthon történt. Ennek részeként magát a kiállítást is szeretnék vándoroltatni. Tulajdonképpen az Építészeti Múzeum kiállítóhelyén, a Walter Rózsi villában most két kiállítás látható, de ez egy cím alatt fut. A két kiállítás közül az egyik a Breuer Marcel gyűjteményt mutatja be, a másik pedig a brutalista építészethez kapcsolódó kutatást, és az utóbbit szeretnénk vándoroltatni, úgy is terveztük meg magát az installációt, hogy elvihető legyen más helyszínekre. A célunk természetesen részben a figyelemfelhívás, részben az ismeretterjesztés. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekre az épületekre az emberek ne ellenségként, ne valamilyen elmúlt politikai korszaknak a maradványaiként tekintsenek, hanem lehetőségként elsősorban, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor akár az értéket is meg tudják bennük látni.
Kedves hallgatóink, Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ez a vonal, ha elindul, hadd menjen, én utánam senkinek sereke. Ha valaki én utánam kesere, a jó Isten két kezével áldja. Nincsen édesapám sem anyám, de a jó Isten mégis gondot visel rám.
hadd menjek, én utánam senkinek se rejtek. Ha valaki én utánam keserek, a jó Isten két kezével áldja.
Madár, miért keseregsz az ágon? Nem csak te vagy, elhagyott a világon. Nékem sincsen édesapám, sem anyám. A jó Isten mégis gondot visel. Sírtam is én örömében, hogy szeretsz, s bánatim van, hogy az enyém nem lesz. Sírtam is én örömében, hogy szeretsz, s bánatim van, hogy az enyém nem lesz.
Sírva búcsúzunk, még itt marad velünk közös dalom. Örökre megmarad közös dalunk. S ha néha fél álomba még a múltba éledünk, az édes ifjúság emléke járja a szívünk. A lelkünkben még élnek a régi dallamok, az elfelejtett divatja múlt dalok. Az elfelejtett divatja múlt dalok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, az áldozásról próbálunk elmélkedni. Be kell vallani, hogy az első gondolatom az volt, hogy Tarjányi Zoltán professzor úrnak a következő fejezetét a Mise kalauzból egyszerűen kihagyom, nem keltette föl először a figyelmemet, de aztán elkezdtem gondolkodni, és rádöbbentem, milyen fontos dolgot mond el ebben a fejezetben, amelynek a címe a közös kenyér. Örkény Istvánt idézi, és azt, hogy az emberi érzések a kenyér kapcsán mennyire egymásra tudnak találni. Így idézi a novellát, a novella írót, hogy az emberi érzés két ember között a kenyér miatt indul el, szóba elegyednek. Eddig csak rászóltak egymásra a tüskés indulat szavaival. A kenyérnél elkezdtek beszélgetni. Az első mondat ez, bajtás hovávalósi, s már is magától gombolyodik a fonál. Ezt a gondolatot használja föl a professzor úr a Szent Misénél, és azt mondja, igen, az emberi élet feltétele a mindennapi kenyér, olyan értelemben is, hogy segítségével szabadul ki mindenki az önzés fogságából. A kenyér közösségteremtő erejű. Érdemes megjegyezni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy Jézus kenyér szaporításainál nem kevés embert lakatott jól, nem kevés kenyeret szaporított meg. Ezt a kérdést teszi fel, megjegyezve, hogy természetesen az eukarisztia előképét jelenti a kenyérszaporítás, mind a kettő, ami az evangéliumokban le van írva. Miért nagy tömegeket, 5 és 4 ezer embert látott Jézus vendégül? Máté evangélium a 16. fejezet 9. verstől 10. versig. Válasz: nem csak azért, hogy isteni hatalmát demonstrálja, hanem bízvást azért is, hogy jelezze az ő eledele létszámkorlátozás nélkül képes az embereket egyetlen közösséggé formálni. Ebben a közösségben a felülről adatott étel az erőforrása és motorja annak, hogy egymás iránt testvéri érzülettel tudjunk viseltetni. Szeretni tudjuk egymást. Önzésünkből kilépve áldozatot vállalunk egymásért. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az első korintusi levél 10. fejezet 17. versében, amikor a szent áldozásról beszél, mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Megállapítja tehát a professzor úr, ha Krisztussal és a Krisztus kenyerével táplálkozó egyházzal is egyé válunk, közösségre lépünk az áldozásban, akkor éppen az ilyen fölfoghatatlan nagy ajándékhoz kell mindnyájunknak felnőni erkölcsi erőfeszítéseinkben. És idézi az első korintusi levél 5. fejezetének 8. versét a professzor úr, el a régi kovásszal, hogy új tisztává legyetek, mint hogy kovásztalanok is vagytok, hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust megölték. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az egyenes lelkűség és az igazság kovásztalan kenyerével. A kereszténység tehát kezdettől fogva tudatában volt annak, hogy a legnagyobb ajándéka Jézusnak a kenyér színében megjelenő áldozata. Ezért már az ősegyház is természetesnek tartotta, hogy az Úr napját, Krisztus föltámadását közösségben, tehát szent áldozással ünnepelje. Apostolok cselekedetei 20. fejezetének 7. verse, a hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Ha az eukarisztikus lakoma legmagasztosabb pillanata az áldozás, akkor ennek is a méltóságot kell megadni. Ez a méltóság az éneklésben fog kifejeződni. De egy pillanatra álljunk meg az előzőeknél, hiszen érdemes végig gondolni, mit is hallottunk. Azt mondja, mi sokan egy kenyér és egy test vagyunk. Gondolunk-e arra, hogy a szent áldozás az nem egy egyéni élmény? Krisztus egyé tesz bennünket a szent áldozásban. Gondolunk-e arra, hogy az, aki velünk együtt áldozik, nem egy idegen ember, hanem olyan testvér, aki ugyanabban a Krisztusban részesedik? Lehet-e indulat, lehet-e gyűlölet a másik iránt? Nem kéne a keresztény közösségeknek igazán közösséggé válni a szent áldozásban? Valamikor búcsújáró helyen tapasztaltam meg, hál' Istennek templomainkban nem, de búcsújáró helyen tapasztaltam az áldozásra való törekvést, ami sokszor egyet jelentett azzal, hogy én minden áron sietni akarok, és ezért nem érdekel, hogy ki van előttem. Lökdösődés alakul ki. Milyen méltatlan ez a szent áldozáshoz. Aztán oly sokan hangsúlyozzák ma, különösen a Covid után, amikor sokszor kellett otthon maradni, és erről már sokat beszéltünk, hogy nem megyek szentmisére, mert otthon is tudok belekapcsolódni a szentmisébe rádión, televízión keresztül. Most már tényleg több tévé csatornán is lehet szentmisét megnézni. Részt lehet venni a szentmisén televízión keresztül, azon kívül, hogy a betegeknél megértem, legalább valamit kapnak. De az, aki el tudna menni, az tényleg részt vesz a szentmisén a lakuma nélkül, az egy kenyér nélkül, Krisztus nélkül. Hadd ne fokozzam. Kedves rádió hallgatók, én úgy gondolom, hogy aki megteheti, az vegyen részt a szentmisén, részesedjen az egy kenyérben, és növekedjék a testvériesség, a szeretet a közös szent áldozásban, az egy kenyérnek a vételében. Ebben az időszakban, amikor annyi gyűlölet is kialakult az emberek között, talán érdemes erre gondolni, és félretenni minden indulatot. És ahogyan Örkény írja, a kenyérnél el kell kezdeni beszélgetni egymással. Mindezek után a professzor úr arról kezd elmélkedni, hogy az áldozás alatt az ének teszi szebbé az áldozásnak a szertartását. Ugyanerről szól Dobszai tanár úr is, amikor a kommunióról, a Zsoltárról beszél. Ő röviden fogalmazza meg a véleményét, és azt mondja, valamikor egyetlen kommunió éneket énekeltek, ismételgettek, a 33. Zsoltárt, ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Később minden mise saját áldozási éneket, kommuniót kapott, miközben a hívek az oltárhoz gyűltek, az énekesek szinte, és ez nagyon fontos gondolat, szinte nekik, az áldozásban résztvevőknek énekelték el a liturgia gondolatait. Megjegyzi a tanár úr, hogy a kommunió zsoltár éneklése milyen szép és milyen fontos, és sok helyen újra elterjed, és most, ha sokáig tart az áldozás, akkor részt kaphat a többi népi ének, áldozási ének. Abból is elhangozhat egy-két verszak. Ugyanezt a gondolatot mondja a Tarjányi professzor úr is, amikor kifejezi, hogy jeruzsálemi Szent Cirill, aki 386-ban halt meg, azt mondja, azt írja az áldozás alatti éneklésről, halljátok a zsoltárost, aki isteni dallammal meghív titeket a szent misztériumban való részvételre is, ezt énekli, ízleljétek és lássátok. De ne testi ízleléssel ízleljétek, hanem minden kétséget kizáró hittel, akik ezt ízlelik, nem kenyeret és bort vesznek magukhoz, hanem Krisztusnak szent testét és vérét. Eddig az idézet a jeruzsálemi Szent Cirilltől. Professzor úr még arról is elmérkedik egy kicsit, hogy miért ez az egyetlen zsoltár az áldozás alatt, ízleljétek és lássátok, milyen édes, és azt mondja, hogy a görög nyelvben az édes, ez hrétosz, ami szinte azonos csengésű a Krisztus szóval, a fölkent szóval. A hívek tehát tulajdonképpen ezt énekelték, ízleljétek és lássátok, hogy Krisztus az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Megjegyzi a professzor úr azt, hogy sok énekünk inkább a szentségimádásról szól, mint a szentáldozásról. Jó lenne bővíteni, hogy Krisztusra, mint a szent lakomára utaljanak ezek az énekek. Innen folytatjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.